153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Mons Parcsarolta, 2020-ban a Nemzet Sportolója címet megkaptad, és hát sorolhatnánk a számtalan címet. Itt köszönhetünk Kiskunhalason a Forrás Új Tükörklubban, ahol egy előadást fogsz tartani. Köszöntünk nagyon nagy szeretettel itt Kiskunhalason.
Köszönöm szépen, de Kiskunhalason nem ez a Mons Parcsarolta ér valamit, hanem másodfokon nagybátyám, a dr. Mons Parcs László, aki az időset, tehát a háború után valamikor az 50-es években, nem tudom pontosan meghalt, de a fia, az ifjabb Mons Parcs László, aki ma 95 éves, tehát nem ma, hanem ebben az évben, és ővele tartjuk a kapcsolatot, és imádom, és 92 éves koráig lovagolt, rendszeresen lovagolt, jól nézett ki, nem bizott el, fejben jó volt, és persze testben is.
Hát akkor tulajdonképpen sok kötődésed vagy Kiskunhalashoz, ez nagy öröm hallani. Azért, hogy jól néz ki testben, lélekben és fejben ott van, ez azt gondolom, hogy nincs csak oda panaszra. Majd fogják látni a hallgatók, hogy milyen vidám és milyen friss vagy. Arról mesél nekünk, ugye nagyon sokan ismerik az életutadat. Muszáj egy pár dolgot elmondanom belőle, mert esetleg hát, ha a fiatalok nem annyira. 14-szeres magyar bajnok tájfutó vagy, egyéniben világbajnok tájfutó is vagy, illetve a maratont először futottad le nőként 3 óra alatt, és ebben is 1978-ban világbajnok. Ki ezüstérmet szereztél.
De azért javítsuk ki, hogy maratonban csak Európában vagyok az első, aki 3 órán belül, mert egy rohadt ausztrál csaj egy évvel előbb szintén futott, és azt én nem is tudtam, szóval amikor én elindultam, nem azért indultam, de utólag megtudtam, hogy igen, Európában én vagyok a leggyorsabb, de egy ausztrál hölgy már megelőzött egy évvel, és gyakorlatilag, amikor ez után hallottak róla, hogy hú, hát mi voltunk ez a bizonyos kommunista zóna itt a Közép-Európában, meghívtak Atlantába, Amerikába, hogy fussak maratont a lányokkal. Gyönyörű szép lányok voltak, ezt most muszáj gyorsan elmondanom, és akkor mondom, hogy hát ezek nem edzhetnek olyan sokat, ha ilyen rohadt csinosak, tehát akkor biztos, hogy én a napi 2 edzésemmel majd jó leszek, és írtó érdekes volt, hogy úgy kaptuk a rajtszámokat, hogy az addigi legjobb időnk szerint, tehát nekem akkor már csak a 13-as rajtszám jutott, na mondom, Sarolta, ha benne vagy a 10-be, az jó lesz, és itt lettem második, amit valóban nem hivatalos világbajnokságnak hívtak.
Hát én azt gondolom, hogy egyáltalán azt megmutatod, hogy a nők milyen nagy eredményeket tudnak felmutatni a sportban, ami azért mondjuk a 70-es években talán még nem volt annyira jellemző, tehát idézőjelben nemzeti büszkeség voltál már akkor is, és ma is az vagy, de hogy mindemellett talán a legizgalmasabb, hogy egy nagyon komoly életforma változást is hoztál magaddal, illetve működtettél mai napig, és hogy ennek a gyökere honnan ered, majd egy picit kutakodni fogunk, az életrajzodat olvasva öcséid vannak, és mondtad az írásodban, hogy te otthon állandóan takarítottál, most elfőztél, úgyhogy egy kitörési pont volt számodra a sport a középiskolában. Mesélj erről.
Igen, pont ezt el lehetne mondani. Szuperszüleim voltak, konzervatívak, szigorúak, de hát az volt az elf, hogy a lány az segít, és régen nem volt mosógép, meg padlóbixelő, meg ott lábbal keféltünk, szóval meg a kézzel mostuk a taknyos zsebkendőt a kátszélén, körömkefével, nem kézzel, bocsánat. Szóval egész más világ volt ez, pedig nem is olyan rég, 60-70 éve körülbelül, igen. És mondom, ezelől menekülni kell, mert a szüleim, ha azt mondtam, hogy szakkörre megyek, sportórára megyek, tehát nyelvórára megyek, persze azt ők fizették külön, akkor mehettem. És ezek után mindenfélét próbáltam. Na, de nagyon csorok voltunk, nagyon kövér voltam, nagyon sok kenyeret ettünk. Finom volt a zsíros kenyér hagymával is, szóval az, nem tudtuk mi az, hogy szalámi, vagy ilyesmi. Volt tőlünk nem messze egy lóbolt, lóhúsbolt, és lókrinolint hozt, meg lókolbászt tettünk, ami finom volt. De manapság nem tudom, van-e egyáltalában ilyen, vagy nincs.
Vagy nem tudjuk, hogy mi van benne.
Meg azt se tudjuk. Hát talán ló. De akkor elkezdtem mindenféle sportot, és mindenhonnan elküldtek. Szóval kicsi, kövér, gurul, kézilabda kapuba betettek, felét elfoglaltam, másik felén bement a labda, akkor mentem vívni, ott is mondták, hogy hát nézzek valami más sport után.
Köszönjük szépen, elég volt.
Körülbelül így, és édesanyám régen, amelyik az úri világban, mint polgárlány, teniszezett, akkor elvitt az ő edzőjéhez. Na ő is, mikor jött a backhand, mondta, hogy nem ez az én sportágom. És tulajdonképpen elég későm a gimnáziumban előadás, jártam földrajz szakkörre is, zene szakkörre is, és a földrajz szakkörre előadást tartott egy idegen iskola tanárúra, Jávor kapitár Finnországról, hogy ő ott utazott, és a végén nagyon ügyesen belecsempészett pár képet, tájfutóképet, hogy ezzel a sporttal volt ott. És a következő szakköre, mind a 23 fős, ugye akkor még ilyen, hogy lánygimnázium fége, mind a Szilágyi Erzsébet lánygimnázium, mind a 23 földrajz szakkörös hallgatója, elmentünk a József Attila fiú gimnáziumba az edzésre. De hát nem az edzés miatt, hanem a fiúk miatt. És gyakorlatilag, amikor kiderült, hogy lentről nem tudom a halasiak, aki ismeri, a Feneketlen tótól, mert ott van ez a fiúgimnázium, föl kellett futni a Gelléchegyre a Stroblnak a szobrához, meg visszagurulni, akkor maradtunk a második edzésen már csak hárman.
Szóval akkor meg volt a rosta rögtön.
Meg, abszolút meg. Fölfelé nagyon dolgozott a kis gombot, de lefelé könnyű volt legurulni. Szóval
vannak előnye is. Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést Monspart Saroltával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Monspart Saroltával. Ez fantasztikus dolog, hogy neked a testi adottságaid egyáltalán nem egy sportoló pályára mutattak volna, és hogy ennek ellenére ilyen fantasztikus eredményeket értél el, miután megtaláltad a tájfutást igazából. Mi tetszett a tájfutásba, milyen előnyöket hozott az, ami te vagy?
Legelőször, tehát maradjon az, hogy a fiúk, de utána az, hogy el lehet otthonról menni. Edzésre el lehet menni hivatalosan, és a hétvégén jöttek a versenyek, szóval az pláne. És ráadásul érdekes volt, hogy itt nem számít, hogy kicsit kövér vagyok, kicsit gurulok, mondom, figyelek rá, hát a két fa közé ne szoruljak be, csak ott megyek át, ahol szélesen vannak a fák, ezt így csináltam eleinte, és mondom, amikor látnak a rajtba célba kicsit futok, ott ki meg majd csak haladok valahogy. De aztán hamar rájöttem, hogy az, hogy tájékozódsz, és arra mész, amire te akarsz, te döntesz, és úgy közben is lehet, mint a GPS-nél, hogy újra tervezés, sőt, néha kell is. Ez úgy nagyon megtetszett, és akkor láttam, hogy nem azonos a budai hegyek, nem azonos, például itt lenne ez a... Nagyon nehéz itt tájékozódni nálatok, ez a Pirtó, meg ez a vidék, ami itt van, nagyon nehéz, mert nincs domborzat, ami segítene. Szóval kiderül, hogy a Vértesbe, a budai hegyekbe, vagy akár a Mátrabőgükbe sokkal könnyebb, mert még a síkrajzon kívül tudok a domborzattal is. Itt aztán nincs sok domborzat, mert csak ezek a kis homokbuckáitok vannak, úgyhogy nagyon nehéz.
Akkor most már tudom, hogy miért szoktam én eltévedni, akár biciklivel, akár autóval, ha nincs nálam GPS. Ez megnyugtat.
De ez, hogy mondjam, hogy a gyerekem vett jó pár évvel ezelőtt GPS nekem karácsonyra, és mondtam, hogy egy világbajnoknak beépített van a fejébe, és hozzávágtam azóta, és ő használja.
Ez komoly?
Ez komoly.
Pedig azt szokták mondani, hogy az utóbbi idők legnagyobb találmánya a GPS. Na, nem egy tájfutó világbajnoknak, köszönjük szépen. Az eredmények is jöttek, mert akkor utána egyre inkább felfedezted, hogy ez észbeli sport is, tehát nem mindegy, hogy merre megyek, meg nem mindegy, hogy milyen terepen, tehát ehhez azért nagy hozzáadott érték van fejben.
Ami a jó benne, hogy úgy egy szellem és fizikai sport kapcsolata, hogy olyan maximálisan, optimálisan, maximális sebességgel szabad futnod, hogy nyerjél, de még tiszta fejjel tudj tájékozódni, és ezt a sebességet nagyon nehéz megtalálni. Rengeteget edzettem, fantasztikusan sok melon van benne, nagyon jól futottam előbb-utóbb, hiszen az, hogy valaki állóképességileg sokat terepen viszonylag elég gyorsan tud futni, ahhoz még semmi külön tehetség nem kell. Tehát ez bárki, aki akarja, meg tudja csinálni, kicsi akaróka kell csak hozzá, és akkor az akarókámmal kiterült, hogy amikor aztán nemzetközi versenyek jöttek, hogy tényleg meg kell találnom azt a sebességet, hogy ne hibázzak, mert az ember ugye nagyon gyorsan fut, akkor jönnek a lila elefántok, meg a piros fák szembe, tehát akkor egy picit lassabban, de azért csak annyival lassabban, hogy még én nyerjek.
Hatalmas játék lehet ez tulajdonképpen, hogy megtalálni ezt a pontot. Meglepő bizonyos szempontból, hogy a tájfutás mellett a maratonban ilyen nagyon jó eredményt értél el. Hogy függ össze a kettő?
Igazából majdnem azt mondom, hogy egy véletlen tulajdonképp, mert amikor megnyertem a világbajnokságot, utána meghívtak a svédek egy ilyen versenyre, ahol, amit mondtam, hogy elől mennek a menők, és utána 5000 háziasszony kergeti őket, és Azért hívtak meg, hogy ott indultak sífutók, atléták, tájfutók, kajakkenusok, hogy akkor hát, ha a tájfutó megverte a mi svéd tájfutó csajunkat, akkor most verje meg ezek. És csak második lettem. És ezt úgy elszégyeltem magam, és szeptemberben nyertem a VB-t, október elején csak második lettem ezen, és november elején volt itthon Csepelen egy férfi maraton, hát csak férfiaknak volt maraton, és én nagyon sok sráccal együtt is edzettem közülük, és mondom, hogy gyerekek, én is lefutom. És megkérdeztem az edzőmet, akkor Garai Sándor volt az edzőm, mondom, hogy szerinted le tudnám futni? Azt mondja, meg ne próbáld. Jó, tudta, hogy lefutom. Én is tudtam, hogy lefutom. És kimentem, ott persze mondták, hogy nincs rajtszámom, meg viszonylag nőnek nézek ki, szóval nem annyira főbb. És mondom, rajtszám, adtak egy hiányzó fiú rajtszámot, és elindultam, és elmentem. Először egy ilyen kicsit büntetés volt, hogy Svédországban nem tudtam megnyerni azt a 15 kilométert, vagy szóval azt a futóversenyt, nem tájfutó, futóversenyt. Mondom, akkor itt most megpróbálom, hiszen ha ezek a fiúk, és végül kiderült, tehát jöttem visszafelé, odafelé ez Cseperről Tököllig ment a szovjet, akkori szovjet reptérig, minden versenyből, hogy kizárunk, és de akkor még nem volt mobiltelefon, hogy beszéljenek egymással. Visszafelé mindegyik biztatott, látta, hogy nem kell ott maradni, ők sötétedőség, előbb vissza fogok jönni, én is a tömeggel, és mindegyik biztatott, hogy meg lesz 3 órán belül, gyere, és így is lett, a végén ott állt az edzőm. Azt mondja, rohadt is, na, tudtam, hogy megcsinálod, és hoztam neked egy tortát, és tényleg ott hozott az edzőm egy tortát. Nagy öröm volt.
Ez fantasztikus élmény lehetett. Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést Monspart Saroltával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Monspart Saroltával. Egyáltalán nem voltak lányok a mezőnyben akkor?
Nem voltak, ez ha így olvasod, és aki a... Hát nektek van ott a Bajdi Jóska, a nagy maratonista, tehát ha ő biztos tudja, volt a Catherine Switzer, egy rohadt csinos csaj különben, és az Ebonnak dolgozott kint Amerikában, és ő még 67-ben, tehát még bőven előttem, 72 előtt, 67-ben elindult a Boston maratonon, de úgy, hogy gyönyörű szép hosszú haja volt, az betette egy sapi alá, és K. Switzer néven, tehát azt hitték, hogy fiú. Kapott rajtszámot, elindult, de közben azért lányos volt, és kiszúrták a versenybírók, és ki akarták, fizikailag ki akarták, engem itt senki nem bántott itthon, ki akarták venni, és akkor belefutott a barátja, és az aztán helyre tette a rendezőt, hogy menjen innen, és hol a helye. Tehát elkezdtek maraton futni, és ez én szerintem jókor kezdtem, mert utána jött a különböző megkívás német, meg az atlantai maratonra, hogy na hát, ha vannak ilyen flugos tyúkok, gyertek.
Hát akkor nagyon tulajdonképpen neked ez a sport életutad egy kicsit a nők jogaiért való küzdelemmel összefűződik, vagy összefűzhető.
Az mindenképp benne van, mert ráadásul itthon eleinte nem volt tájfutóknak női junior, úgyis kövösen voltuk, nem kell jönni. Mondom, de annak a 3-nak vagy 5-nek is kell, hogy föl tudjon jönni az ifjúból. Jó. Akkor nem volt nekünk éjjeli verseny. Tehát én életemben először külföldön versenyeztem éjjel, akkor már elég jól futottam, elég menő voltam, és Dániában a fejlámpánk van, és marhára futottam. Ezt kellett volna tudni, hogy éjjel nem futunk annyira, mint nappal, na-na. Megbotlottam egy fába, vagy valamibe, és úgy estem rá egy ott fekvő fatörzsre, hogy eltört mind a két alkarcsontom. És akkor felpattantam, és láttam, hogy itt nem nyílt törés volt, de itt lóg a karom. Mondom, itt fogok a dán éjszakában meghalni, vagy mi lesz? És elkezdtem kiabálni, jött egy versenyző fiú, lámpás, odajön, akkor elengedtem, megmutattam neki a karom, majdnem elájult tőle. Na, mondom, még őt is nekem kell elmenni. A célig, holott én akartam megkérni, hogy jöjjön el már velem a célig, mielőtt még elvérezni. Szóval, ami érdekes volt, dán kisváros, szuperkórház, hát ez 1870-es évben.
1970 fordítok.
És reggel, amikor ott járkálok, egyből kiszúrták, hogy na ez egy új beteg, hát viszonylag mutatós kis hülye csaj, és hogy honnan magyar, ó, magyar, és egyből képzeld el, de dán kisváros, Puskás, Piroska, Puszta, ezt a 3 P betűt tudjuk, ezt a 3, hogy Piroska, Puszta, Puskás. Ezt a 3-at mondták, de harcomra visszatérve, igen, éjjel, azóta van már nálunk is persze éjjeli bajnokság a nőknek is. Akkor ezek a hosszú számok az én időmben 3000 méter volt a leghosszabb atlétikai világbajnokság, olimpiai szám. Hát Az a baj, hogy a 3000 az nekem még mindig rövid volt, és lassú vagyok hozzá, hiszen én 10-re készültem általában terepen, mint tájfutó. Hát a maradom meg 42, szóval sokkal később hozták be, talán korán születtem, nem tudom.
Az edzéseid hogyan néztek ki, mint tájfutónak? Mondtad, hogy nagyon sok munkát tettél bele.
Rengeteget, és én azt mondtam, hogy a verseny az a legjobb edzés, tehát minden versenyre elmentem, mint edzőverseny. Nem pihentem rá, nem pihentem utána, de elmentem, mert legalább a versenyszituációba gyakorolni ezt a bizonyos optimális, a maximális tempót és a nem hibázást. És ez nagyon sok idő volt, tehát biztos, hogy egy csomó könyvet nem olvastam, amit kellett volna, biztos, hogy nem láttam egy csomó filmet, biztos, hogy nem csokoloztam annyi fiúval, fiatalon, mint amennyiben kellett volna, azért akadtak hapsik is, de meg jártam iskolákba is, szóval tanultam belette, de rengeteg időm ment el erre, hogy tanuljak, és gyakoroljak, és maga a futóedzés része az volt a mázlim, az is mázli volt, és az is ilyen úttörő munka volt, hogy a skandinávok, ez egy skandináv sport, narhajok, nagyon sokan csinálják, az iskolában kötelező osztálybajnokságok vannak, tehát mindenki ismeri, mindenki tudja, ez nem baj, mert akkor nincs olyan, ha jössz a nyugatiba fővárosban, és látod őt lent az aluljáróba, fölmegy egy család, visszajön, másik felé, szóval annyira nincs fogalmunk, hogy itt jöttem le, akkor ott megyek ki, mert hova akarok menni, és ilyen elemi szinten, mert ugye mit tanulunk az iskolában, előttem van éjszak, hátam meg a dél, szóval ez baj, így.
Tehát, hogy maga a tájékozódás az általában nagyon hasznos lenne.
De sokkal többet kéne talán az általános iskolában, és elég a parkba, vagy itt ez a sétáló utcátok. Lehet, hogy itt bent egy ilyen kisváros, itt lehetne ma a kisgyereknek, nem fog elveszni, addig a pár utca autóit lezárjuk, szóval lehetne akár itt is, de mondom a Pirtom sok helyen, vagy a összes fővárosi nagy parkban, a Városligettől a Népligeten át, a Városmajor Margit-sziget, mindegyikről van térkép, tehát szóval, és lehet tájékozódási futást csinálni, de visszatérve, tehát nagyon sok kemény fizikai edzésem volt, és tudod, most, amikor néha olvasom, meghallom, és mondják az amatőröknek, hogy de fussál, mert a boldogsághormon és az endorfin, mondom, acsaszban, 10 000 időre, közte 200 könnyen, a pályán, és az edző ott méri, hol volt ott a boldogsághormon, meg az endorfin? Hát szóval nem, az ember épp, hogy oxigént kap, és talán tudja számolni, hogy megvan-e a 10 vagy anyadik.
Akkor mi vezetett? Hiszen az endorfin, én szoktam tapasztalni, de hát én nem így futok, ahogy az előbb említetted, nem mérik időre. Szóval mi hajtott?
A siker, hogy azt láttam, hogy hajtok és nyerek. Ha hajtok, hú, ráérek télen. Akkor elmentem síputónak. Nem tudok síelni, de tudok futni. Van kondim. Ha vizes, hol volt, én nyertem. Mert akkor a jegesen, amin balettozni kell, akkor soha nem én nyertem. Nyilván nem voltam jó.
Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést Monspart Saroltával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket Monspart Saroltával.
Elkezdődött akkoriban külföldön nálunk, nem? A tájékozódási sífutás. Akkor arra is elmentem. És hát ezt elmondom, majd maximum kivágod, de ilyen volt, hogy rögtön a rajtból az első pontig el kellett 4 kilométert menni, gyakorlatilag az egész térkép hozzá egy ilyen A4-es körülbelül. És láttam, hogy elindul a rajt után egy országút, és ott utána valahol visszajön. Hát az országúton én nagyon jól tudok futni, sível kevésbé tudok futni. Az a szabály, hogy mind a két léc és mind a két bot legyen nálad a rajtba és a célba. De hogy az a lábadon van, vagy a hónod alatt, az nincs a szabályban. Tehát lekaptam a futóléceimet, végigfutottam az országúton, marhamázlim volt, mert ott visszajött, tényleg, ami nem látszott, visszajött az országút, megfogtam az egyest, marha jót mentem rajta, megnyertem a versenyt. Mondták utána, hogy rajzoljam be az útvonalamat, ezt szokták kérni. Hát berajzoltam, ilyen nincs. Hát mondom, jó, akkor.
Szóval, sem zártak ki, elfogadták.
És nem zártak ki, és nem csaltam, mert igen, a szabály nálam volt végig a lét.
Imádlak. Pedagógusként is végeztél, szintén meglepő az életpályádon, hogy matematika-fizika szakos pedagógusként, ami az egyik legnehezebb szakok egyike, és valamennyi időt töltöttél is a tanításban, gondolom, hogy utána időhiány miatt a sportútváltást követelt.
Az volt az igazság, hogy legelőször gyerekkorban is akartam lenni, de az csak gyerekkoromban, de utána édesapámtól örököltem egy kicsit ilyen bohóc, színész, komikus, szóval, de kiderült, hogy azért szavalni nem tudok. Tehát akkor mégsem lehettek a színire, nem lehet jelentkezni. Viszont jó voltam, humán osztályba jártam persze, jó voltam a humánosoknál a mat fizetés reáladottságaimmal, és na jó, mondom, akkor tanár leszek. És szerintem, de ezt te is tudod, hogy minden tanárnak egy picit színésznek kell lennie. Nem tudod eladni azt a néha. Az rohadt száraz tudományunkat, vagy nem minden gyereket, de ha kicsit hülyeskedve, vagy kicsit, én például matekból kimentünk, tanítottam egy darabig 5. általánosba, téglalap és a négyzet területe, kimentünk a játszótérre, szallaggal, és ott mértük körbe, és akkor könnyen megtanulni, hogy kétbé az a kerület, mint hogy benne a táblára fölírom. És ők is élveztek, én is élveztem. Tehát visszatérve, nem mentem Bócsnak, nem lettem színész, tanár lettem matvicszakos tanár, tanítottam egy darabig, tulajdonképpen élveztem, és lehet, hogy most tavaly vagy tavaly előtt hívtak meg ezek a kis ötödikesek, ha nem tudom hány éves találkozójukra, és úgy mondták, mintha, szóval nyilván nem hívnak meg, ha nem szerettek volna. Szóval,
mennyi ideig tanítottál?
Sajnos nem sokat, mert tényleg jött az élsport, és a napi két edzéssel már az nem nagyon ment, igen, nem fért bele, csak elmentem, én úgy hívom, hogy szocialista profinak, mert baromi kevés pénzt kaptam, mert nem volt olimpiai sportág, és ezt egyszer már kérdezted, Magyarországon nő valaki és nem férfi, az már hátrányos helyzet. Az, hogy nem olimpiai sportot űz, és mindegy, vannak benne eredmények, az már hátrányos helyzet. Most visszavonom, mióta volt ez a nemzetsportolója, mert ez egy baromi nagy meglepetés. És az, hogy végül, amikor, tehát ugye Sánta lettem, Kulancs anyám kínja, és 90-től a Nemzeti Egészségvédelmi, mindig más a neve, című intézetben dolgoztam, a megelőzésért, akkor orvosok közt dolgozol, és az orvosok közt, aki nem orvos, az is csak másodosztályi ember. Tehát valahol az egész életemben szinte több mint 75 évig azt szoktam meg, hogy én csak bármit csinálok, és próbálok csinálni, de csak másodosztályú vagyok.
Azért ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy téged nagyon-nagyon sokan ismertek, emlegettek, de gyakorlatilag más. Példaként minden szempontból, főként a sport is az él, nem is az élsport, talán a tömegsport, meg az egészséges sportolás területén egy fogalom volt, és ma is az a neved. Ebben a tekintetben biztos, hogy élvonalon vagy. Arról foglak kérdezni, ami egy nehéz periódusa volt az életednek, ugye a maratonon volt egy nagy futásod, amit megnyertél, és volt egy másik nagy futásod, a Kullancs okozta egy hetes kóma, amiből szintén mondhatni nyertesen kerültél ki. Mesélj erről.
Csak röviden mondom, igen, hogy ezen a maratonon, tehát tavasszal a kint Atlantában, hogy második lettem, meghívtak a New York maratonra, és a Tokió női maratonra. Ez két olyan hely, és két olyan maraton, hogy már nem is érdekelt a tájfutás, mondom. Közben jött a Kulancs. A Kulancson elszúrt a doktor, de akkoriban, tehát ez 78-at írunk, akkoriban ők még nem tanulták az egyetem, hogy van ilyen, hogy Kulancs, nem lánykor, enkefalitiszom volt, de hogy egyáltalában ez a rohadt kis senki, ez a kis fekete mágszám, ez ilyen dolgokat tud csinálni, és ráadásul nekem ez gerinc és agyvelőgyulladás, tud, az enkefalitisz és a gerincvelőmben volt a központja, ami azt jelentette, hogy 41 fokos lesz, és marhára fájt a hasam. Na most vasárnap délben beviszik az élsportolót a sportkórházba, egyszer ügyeletes, eszi a rántott húsát, mit akar ez itt, abba kell adni az evédet. Hát kivette a vakbelemet. Hát fáj a hasa, és ennyi a láza. Ő nem tanulta az enkefalitiszt, még csak azt sem mondom, hogy hülye, vagy bunkó, vagy nem mit tudom én, nem tanulta. És még ráadásul jót akart, mert a vakbél műtéthez elaltatott, és az egész szervezet elaludt, és nem védekezett, tehát én tényleg majdnem meghaltam. Egy hétig komában voltam, és mentem a halál felé, de a Jóisten húzta a strigulákat, mert imádkoztak értem az emberek. De most is sokszor megyek, jó is arvultam, hogy imádkoztunk. Mondtam, tök jó, mert szombat reggelre az egy hét, vasárnaptól szombat reggel jó, ezer egyedik ima, hát ott hagyom, fölébredtem, és fölébredtem. Körülbelül így lehetett, majdnem igaz, mert hárman voltunk ilyen Kulancs enkefalitisszal, két erdész férfi volt még ott velem az intenzíven, és mind a kettő meghalt. És nem azért, mert nem imádkoztak értük, hanem azért, mert az élsportolónak volt egy sokkal jobb regenerálódó képessége. Nekem a reggeli 20 kilométerről regenerálódnom kellett délutánra, a másik 20-ra, vagy 25-re, vagy 10-ről a 15-re, mindegy. Tehát a napi két edzés, néha három edzés közt muszáj volt regenerálódni, és szerintem ezt tudta az én szervezetem még, és ezért akkor meg a jóisten.
Monspar Csaroltával való, azt gondolom, rendkívül izgalmas életút riportunkat jövő héten folytatjuk, maradjanak velünk, találkozunk ugyanekkor ugyanitt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.